Elég régi a szignál, mert hogy már 4 éve tart a konfliktus, és hát egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy nem tudom, elbeszélnek egymás mellett a felek, vagy van valódi egyeztetés egyáltalán az oroszokkal az esetleges békepróbálkozásokról. Szóval mi történt a hétvégén Miami-ban? Kérdezem a Bendarsevszky Antont, az Economist Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt! Üdvözlöm minket, hallgatókat is!
Szóval,
szóval Miami, hát folytatódnak a tárgyalások, nagyjából ennyit tudunk, hiszen a felek kínosan ügyelnek arra, hogy semmilyen konkrétumot ne osztanak meg a nyilvánossággal, tehát legfeljebb annyit tudunk, amennyit az egyes politikusok, az egyes tárgyalásokban résztvevők elejtenek mondatok, vagy ugye ebben az esetben Witkoff a közösségi, Steve Witkoff, tehát Trumpnak a főtárgyalója a közösségi médiában írt ki néhány részletet arról, hogy hát nagyon konstruktívak és előremutatóak voltak ezek a tárgyalások, illetve hogy 4 fő téma körül csoportosultak: az amerikai biztonsági garanciák, az európai biztonsági garanciák, Ukrajna helyreállítása, és annak a 20 pontnak, ami ahol jelenleg tart a folyamat, hogy ennek a megoldása, vagy a valóságból ültetése volt a téma, de ennyit tudunk, de semmilyen konkrét részletek, hogy akkor pontosan miről is szólnak a jelenleg a biztonsági garanciák, vagy hol tart most ennek a 20 pontnak az elfogadása, vagy elfogadtatása. Erről semmit nem tudunk, tehát utoljára ilyen nagyobb szivárgás, szivároktatás, hát nyilván valaki szivároktatott, az ugye novemberben volt, amikor ez a 28 pont kijött a sajtóban. Azóta nagyon, nagyon kevés, nagyon szűk információ áll rendelkezésre. Ugye eredetileg pénteken az ukrán delegáció utazott ki Miami-ban, a korábbi ukrán védelmi miniszter és a vezérkari főnök vett ezen részt, és utána szombaton este pedig az oroszok csatlakoztak még, de nem az ukrán-amerikai delegációhoz, hanem ugye külön Amerika és Oroszország tárgyalt, Kirill Dmitriev pedig Putyinnak az erre kinevezett tárgyalója, ő vett részt ezekben a tárgyalásokban, aztán feltételezhetően ő majd hazamegy Moszkvába, és hazaviszi ezeket a bizonyos pontokat, vagy bizonyos feltételeket, ameddig jelenleg eljutottak a felek.
Addig...
Gyors áttörést ne várjunk.
Igen,
az biztos.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy addig van értelme békéről beszélni, vagy egyáltalán előre haladott tárgyalásokról, amíg a két elnök nem ül lesz személyesen egymással, tehát Zelenszky és Putyin?
Hát valószínűleg a két elnöknek a tárgyalása már egyfajta végső állomás lesz ebben a folyamatban. Addig Putyin nem akar feltételezhetően tárgyalni, amíg nincs miről, tehát nincs egy konkrét megállapodás, amit el tudnak fogadni, tehát addig a tárgyalásoknak el kell jutni bizonyos szintre. Nem azt mondom, hogy ez már a végső formátum lesz, tehát lehet, hogy bizonyos kérdésekben valóban szükség lesz Zelenszky és Putyinnak a közvetlen döntéseire a tárgyalásokon, de egy bizonyos elfogadható szintre el kell jutni ezekben a tárgyalásokban. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy ott lehetnénk ennél a szintnél. Az oroszok alapvetően továbbra is úgy tűnik, hogy időt húznak, és nem mutatnak kompromisszókészséget. Hozzáteszem, hogy azért sem, mert több szempontból azt látják, hogy most többet préselhetnek ki a másik félből, hogy ők most jobban állnak. Ugye Ukrajna az elmúlt napokban egyáltalán a következő évi finanszírozásával küzdött, hogy meg lesz-e a pénz a háborúra, és hát voltak pillanatok, amik úgy tűnt, hogy nem lesz meg még az a pénz sem, és akkor az ukrán haderő pedig finanszírozás nélkül marad. De ugye Ukrajnát belső politikai problémák feszítik, korrupciós ügyek feszítik, a fegyverek kérdése megint csak problémás, tehát nem kap kifejezetten új támadó fegyvereket Ukrajna. Szóval mindezek miatt Moszkvában, a Kremlben azt gondolhatják, hogy hát minek menjenek bele kompromisszumokba, most kell most kell kisajtolni, kipréselni Ukrajnából minden engedményt, hiszen ők, mármint az oroszok, nyerésre állnak, gondolhatják rendben.
Mi lehet ez a több? Mert miközben ugye vannak bizakodó nyilatkozatok az amerikai tárgyalók részéről, közben az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának igaz a demokrata tagja, de azt mondta, hogy a hírszerzés továbbra is úgy gondolja, hogy Vlagyimir Putyin többet akar, mint a Donbász, sőt, egyébként az európaiak is erről vannak meggyőződve élükön a lengyelekkel, hogy továbbra is akár teljes Ukrajna megszállása lehet a célja Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Valóban mutatnak arra jelek egyébként, hogy az oroszok olyannyira inkább csak időhúzó taktikát folytatnak a tárgyalásokon, hogy már másfele is kacsingatnak? Volt egy héttel ezelőtti hír talán, hogy persze ideiglenesen, de három orosz katona megsértette az észt határt, emlékeim szerint a Narva folyónál.
Hát ami közvetlenül a NATO és Oroszország konfrontációját illeti, ennek nincs szerintem realitása. Hibrid hadviselés az van, és ez sőt nem új jelenség, ez az elmúlt 10 évben velünk van. Az oroszok különböző formátumban próbálnak kitapogatni az európai vörös vonalakat, illetve károkat okozni, szabotázsakciókkal, kibertámadásokkal. Ezek már legalább 2014 óta egyébként is jelen vannak. Ebben nincs semmi újdonság, de közvetlen nyílt konfrontáció nem várható. Oroszország úgy engedje ahhoz, hogy Európában, hogy a NATO-val háborúba bocsátkozzon. Ami Ukrajnát illeti, én ezt mondom évek óta, Oroszországnak nem Donbasszra van szüksége, nem újabb, nem tudom, 20 000 négyzetkilométerre, Oroszország így is a világ legnagyobb országa. Nekik Ukrajna egészen kell, már ha nem is feltétlenül fizikai megszállás, hanem ezt a ukrán nyugatbarát kurzust eltéríteni, és Ukrajnát vissza terelni az orosz központi vezetés alá, a különböző orosz integrációs törekvések alá, az Eurázsiai Gazdasági Unió van napirenden 2010-es évek óta. Oroszország ugye egy saját ilyen integrációs szövetséget próbál létrehozni a poszt-szovjet térségben, amolyan Szovjetunió 2.0 mintára. És nyilván Oroszország továbbra is erre fog törekedni, ez nem kérdés. A kérdés inkább arról szól, hogy az orosz stratégia, vagy az orosz a politikai akarat mire van, az egy dolog. De hogy az orosz képességek mit engednek meg, ez egy teljesen másik dolog. Emlékezzünk vissza arra, hogy 2022-ben, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, egyszerre 4 irányból, ugye az orosz csapatok Kijevet is próbálták elérni, az orosz tábornokok pedig arról beszéltek, hogy el fogják venni Ukrajna teljes fekete-tengeri partvidékét. Most pedig Vlagyimir Putyin tavaly óta már csökkentette az étvágyát, és a 4 megszállt ukrán területnek a teljes egészének a megszerzéséről beszél, ami azt mutatja, hogy jelenleg azért lehet, hogy meg lenne az akarat, vagy sőt, megvan az akarat a további terjeszkedéshez, de ugye képességek jelenleg nincsenek meg, hogy akár a Ukrajna fekete-tengeri partvidékét, akár Ukrajna mélyebben fekvő területét elfoglalják, az teljesen biztos. Nem tudjuk, hogy ezek a képességek meg lesznek-e néhány év múlva. Nyilván ukrán szempontból, stratégiai szempontból alapvetően az lenne a fontos, hogy mielőbb lezárni a háborút elfogadható feltételeken, és utána pedig felépíteni egy olyan védelmet, perezbezkedni egy olyan állapotba, amikor az ukrán képességek által elrettentést demonstrálnak, tehát megpróbálják elérni, hogy az oroszok túl magasra értékeljék azt az árat, ami egy újabb beavatkozás miatt keletkezik. Tehát ez egy ilyen izraeli minta, ez lenne a Ukrajna számára a legjobb, egy ilyen erőd rendszert építeni Ukrajnából, ami az orosz támadásokkal szemben, esetleges támadásokkal szemben hatékony.
Vladimir Putyin évértékelő sajtótájékoztatót tartott, és persze ez mindig egy furcsa, nyugati szemszögből furcsa légkörben zajlik, és hát nyilván nem idegen attól az orosz elnöktől az, hogy nagyon-nagyon magabiztosnak mutatkozzon. Most is ez történt. Ki lehetett bármi olyasmit hámozni ebből a maratoni sajtótájékoztatóból, ami arra enged, ami az ő valódi szándékaira enged következtetni?
Inkább a dramaturgia az, ami bizonyos következtetésekre enged okot adni, vagy jellemezni. Hiszen ez egy teljesen ez a megrendezett esemény. Vladimir Putyin alapvetően három ilyen hasonló formátumú esemény tart. Van egy politikai, amikor az év elején az orosz parlament előtt tart egy évértékelő beszélet. Ebben általában elmondja a vízióit, a új fegyvereket mutat be, legalábbis az elmúlt 7-8 évben mindig ez volt az egyik fő téma, milyen új fegyvert mutat be a Putyin. Van egy a legnagyobb orosz televízió csatornák, tehát médiumok előtt adott interjú, tehát kvázi a sajtónak adott beszélgetés, és van ez, amit most látunk, az úgynevezett egyenes beszél, Putyin elnöksége legeleje óta csinálja ezt néhány megszakítással, de már több mint 20 éve folytatódik, amikor a lakosság tesz fel kérdéseket. Nem tudom, hogy a legelején ez mennyire volt megrendezett, de most már biztosan van egy konkrét dramaturgia, hogy pontosan ki kérdezhet és milyen kérdéseket tehet föl, ez előre le van egyeztetve, és nagyon sokat lehet ítélni abból, hogy hát milyen típusú kérdések, mikor ennek a beszélgetések melyik részében kerülnek előtérbe. Például 2023-ban, ugye akkor már második éve tartotta az orosz agresszió Ukrajnában, akkor ennek az egyenes beszédnek az első két órá, hát az első felében gyakorlatilag nem volt kérdés a különleges katonai műveletről, ami hát azt sejtette, hogy az oroszok nem állnak azért annyira jól, és inkább nem beszélnek róla, inkább a háttérbe szorítják ezt az egész háborús témát. Most pedig rögtön az első kérdés a háború szólt, hogy pontosabban a különleges katonai műveletről szólt, hogy hogy áll Oroszország a fronton, és hát így sejtette, hogy szerintem mindenben nagyon jól áll, haladnak előre. Tehát itt igazából nem is a válaszoknak a tartalma a lényeg, hanem pontosan mi vannak a hangsúlyok, hogyan keretezi ezt az egészet az orosz politikum, és ilyen szempontból láthatóan nem a béke dominált, nem beszélt a békéről, hát volt egy kérdés ezt illetően, azt mondta, hogy készen állnak a békére, de a kérdése 90%-án, ami a háborúról szólt, és a katonai cselekményekről beszélt, nem pedig a békéről. Illetve elhangzott egy szám, ami esetleg elemzésre adhatok, azt mondta, hogy jelenleg több mint 700 ezer katona van a különleges katonai gyűjtetnek a zónájában. Ilyen számokat eddig nem hallottunk Putyintól, nem tudom, hogy majd az elemzők megerősítik, hogy az igaz-e vagy nem, de általánosságban 600 és 800 ezer fős körüli közötti számokat szoktak mondani, úgyhogy lehet, hogy ez a szám megfelel a valóságnak. Egyébként Ukrajna is 7-8 ezeres számot mond a saját erőinél, tehát ha igaz mindkét oldalnak az állítása, akkor alapvetően egy paritás lehet az jelenleg a katonák számát.
Ugyanakkor a front bizonyos forró pontjairól nem ilyen paritásos számok jönnek ki, általában orosz túlerő vagy orosz fölényről számolnak be a különböző források. Így végezetül az, hogy 90 milliárd eurót hitelformájában megszavazott az Európai Unió tanácsa még múlt héten, az elegendő lehet a következő két évre Ukrajna számára, vagy még kéne esetlegesen nemzetközi hitel, és egyáltalán ez a 90 milliárd euró, ez mire lehet elég? Elegendő lehet-e például nem csak az ország költségvetésének a fenntartására, hanem önmagában az ilyen szintű hadviselésnek a folytatására. Egyáltalán van-e olyan mennyiségű fegyver, amit most Ukrajna megkaphat?
Hát itt a finanszírozás volt a lényeg, nem is a fegyverek. Ugye Ukrajna éves költségvetésének mindegy 40%-át, 35-40%-át külső finanszírozásból oldják meg, mert Ukrajnában a költségvetés legnagyobb része a hadseregre megy el, tehát itt a háborúnak a fenntartás, tehát pontosabban a védelem, tehát hogy megvédjék magukat Oroszországtól, ez emészti fel a legnagyobb forrásokat, itt 50-60 milliárd dollárt költenek, csak is ugye a háború költségeire. Ez egy drága dolog, emellett nyilván sokkal nehezebb fenntartani a szociális hálót, fizetni a béreket, már a tanároknak az állami szektorban, és alapvetően a háborúra van fordítva a forrásoknak a túlnyomó része, és a külső finanszírozásból pedig ezeket a normális állami működéseket oldják meg. Tehát, hogyha nem lett volna meg a külső finanszírozás Ukrajnában, akkor valószínűleg egy idő után nem tudtak volna béreket fizetni, és sok esetben leállt volna az államapparátus, ami hát nyilván nem lett volna ilyen szempontból szerencsés Ukrajnára nézve. Ukrajna államadóssága ebben az évben meghaladta a 100%-ot, most valahol 105 és 110% környékén tart GDP arányosan. Vagyis ez azt jelenti, hogy egyre kevésbé kaphat hitelt a piacról, tehát nem, mivel így is túl magas a Ukrajna eladósodottsága, ezért sokkal kevésbé adnak szavazatnak bizalmat és adnak újabb forrásokat. Tehát külső finanszírozást egyre nehezebb szerezni, a háború folytatódik, ennek költségei vannak, és ezért nyilván ezt valahogy meg kellett oldani, főleg úgy, hogy nyilván Ukrajna tárgyalási pozícióit viszont gyengítette volna, hogy nincs meg a finanszírozás. Tehát, hogyha az oroszok azt látják, hogy Ukrajna nem kér, hogy mindjárt összeomlik, nem képes fizetni a hátországnak a kiadásait, vagy kénytelen csökkenteni a haderővel fordított kiadásait, akkor nyilván még többet követelnek, vagy csak kivárnak, vagy még inkább időt húznak. Tehát itt a finanszírozásnak a megszerzése az nagy részt egyébként azt is szolgálta, hogy időt nyerjenek Ukrajnának, és a tárgyalásokon erősebb pozícióba képviselje magát Ukrajna. De alapvetően én azt gondolom, hogy Európában is arra számítanak, hogy a háború előbb fog véget érni, mint hogy az a újabban megszavazott pénz elfogy, hiszen akkor majd két év múlva, vagy a másfél év múlva, amikor ameddig ugye ezek a források elegendőek, akkor megint csak felmerül a kérdés, hogy ők hogyan szerezzenek forrást a továbbiakra. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, mindenki abban bízik, hogy másfél-két éven belül már béke utáni, vagy háború utáni állapotáról fogunk beszélgetni, és Ukrajna helyreállításáról, nem pedig a kiadásról.
Hát mit is mondhatnánk erre, hogy így legyen, és mondjuk minél hamarabb következzen ez be. Benderzsevszky Antont, az Economos Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen a beszélgetést, és boldog karácsonyt!
És boldog karácsonyt!